Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igényét, egyházunk a mai vasárnap az igényedés alapjáról lenne. Megint a találni Pál apostol Titusztól írt levelének első fejezetében, első négy versben következőképpen. Pál Isten szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola Isten választottaiért, hogy higgyenek, és megismerjék az igazságot, az igazi kegyesség szerint, az örök élet reménységére, amelyet Isten, aki nem hagyjuk, örök idők előtt megígér. Igényét pedig kijelentette a maga idejében, az evangélium hirdetésével, amelyre megbízást kaptam, ami üdvözítő Isten rendeléséből. Titusnak a közös hívben való igazgyan. Kegyelem és békesség Istentől, ami atyától, és Krisztus Jézustól, ami üdvözítőtől.
Keresztény gyülekezet testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. A Bibliában több levelet is találunk. Van, amelyik gyülekezetnek, van, amelyik egy adott terület keresztényeinek szól, és vannak azok a levelek, amik személyesen egy szolgatásnak szólnak. Ilyen a mai Titus levele is Pál apostoltól. Ha jól megnézzük, a bibliai levelek szerkesztését lényeges különbséget találunk, fedezhetünk fel a mai levelek szerkesztésével. Hiszen ma hogyan írunk levelet? Megszólítjuk azt, akinek írjuk, leírjuk, mit szeretnénk közölni vele, és aztán a legvégén odaillesztjük a bemutatkozást, hogy kik is voltunk mi. A bibliai korban egészen másként működött. Észrevehetjük, hogy Pál itt rögtön az első szóban bemutatkozik. Pál, aki írja ezt a levelet. A levél legelején leszögezi, hogy kicsoda ő, aki a levelet írja, és nem csak bemutatkozik, de azt is megmondja, hogy ő személy szerint kicsoda az Istennek, hogy ő miért dolgozik. Aztán odafordul Titushoz, megszólítja őt, mint közös hitben való igaz fiát, és végül az apostoli üdvözléssel zárul ez a rövid kis szakasz, amivel mi is köszöntünk itt a szószéken. De ami a legfontosabb, az maga az üzenet, amivel Pál megszólítja Tituszt. Az evangélium és annak hirdetésének ügye. Mielőtt bármit átgondolnánk, tegyünk fel egy kérdést. Miért járnak ma az emberek templomba? Gondolhatjuk azt, hogy bizonyára vannak olyanok, akik csak szokásaik gyakorlásaként tekintenek a templomi istentiszteletekre, aztán biztosan vannak olyanok is, akiket valahogy elragad az istentiszteletek vallásos hangulata, aztán reméljük, hogy vannak olyanok is, akik kifejezetten az ige hirdetés miatt érkeznek, hiszen nem hiába áll Isten tiszteleteink középpontjában az ige hirdetés. Az ige hirdetés, amit körül ölel, mint egy átfogva a liturgia. És persze biztosan vannak, akik egy ismerőssel való találkozás miatt kerülnek ide. De ami a legfontosabb kérdés, hogy mi személy szerint miért jöttünk ide a templomba. Több válasz is létezik. Kisgyermekeknek talán úgy fogalmazzuk meg sokszor, hogy a templom nem más, mint Isten rendelője. Igaz, hogy mindenhol ott van velünk, de itt ezen a helyen még inkább átérezzük az ő közelségét, az ő jelenlétét. Sokszor érezzük, hogy távol van tőlünk, de itt valahogy közelebbinek tűnik. Mint ahogyan a híres rockoperában is éneklik, ugye oly távol vagy tőle, mégis közel. Isten rendelője a templom, mert gyógyít, mert gyógyítja az elcsüggedésünket, gyógyítja a szomorúságunkat, gyógyítja a gyászunkat, vigasztal és reményt ad. Mindig érdemes felidéznünk azt az ige verset, ami hittanórákon és konfirmációs oktatáson is elő szokott kerülni, bibliaórákon is szoktuk mondani. Jézus azt ígérte, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek az ő nevében, akkor ő ott van közöttük. Ezért tudhatjuk, hogy most is jelen van közöttünk. Mert az ő nevében jöttünk most össze. Gondoljunk itt bármilyen gyülekezeti alkalomra, bibliaórára, áhítatokra, istentiszteletekre, családi vagy tipegő istentiszteletekre. Mindenben éppen az a lényeg, hogy rajtunk kívül, akik egymást látjuk, és ha nincs vírus, talán öleljük is, rajtunk kívül olyan valaki is itt van, akit mi nem látunk. Jézus. Ez látszólag egy nagyon merész állítás, hiszen ha arra gondolunk, hogy mi sokszor vagyunk nagyon gyenge hitűek, nem vagyunk rá méltóak, hogy itt legyen közöttünk, de ő megígérte, és ígéreteit betartja. Mit írt Pál Titusnak? Idézzük fel. Isten, aki nem hazudik. Gondoljuk át, hogy mi hányszor tapasztaltuk már meg az ő jelenlétét. Hittanórákon elő szokott kerülni ez a kérdés, főleg a nagyobbaknál, hogy mikor érezted leginkább azt, hogy az Isten veled van? Mikor tapasztaltad már meg őt igazán? Sajnos sokan ma már erre csak azt mondják, hogy ők még nem tapasztalták meg, de ha igazán belegondolnánk, egy kis energiát fektetnénk ebbe a gondolatba, hogy mikor volt olyan, hogy azt kaptam, amire nem is számítottam, amit nem érdemeltem, akkor ott volt velem az Isten. Érdemes belegondolnunk, hogy mi is már hányszor megtapasztaltuk az ő láthatatlan jelenlétét. Talán volt olyan, hogy a templom légköre megnyugtatott, talán még az igehirdetésben is kaptunk valamit. Most viszont abba gondoljunk bele, hogyha ennyire fontos az Istennek, hogy itt legyen velünk, akkor nekünk nem kellene ezt komolyabban vennünk. És megpróbálunk nekünk is jobban felkészülnünk találkozásra, hogy igazán megérthessük az ige üzenetét. Fontos, hogy a felkészülésünk ne csak magunkra irányuljon, hanem mindazokra is, akikkel találkozunk itt a templomban. Akikkel együtt ülünk, akikkel együtt imádkozunk, és akikkel együtt zengjük az énekeket. Gyülekezet más tagjait, talán ismeretleneket, és a gyülekezet lelkészeit is. Mert mi lelkészek is rászorulunk az imádságra. Hiszen innen fentről nem is a magunk eszéből hirdetjük az igét, hanem az Isten igéjéből. Van, aki azt mondja, hogy az ige hirdetés az egyik olyan szolgálat, amit rá kell bíznunk az Istenre, azért, hogy az ige megfogadjon másokban. Hiszen persze hallunk olyat, hogy szép volt az ige hirdetés, van, hogy konkrét dolgokra is reagálnak néhányan, de hogy mi az is, ami és ki az, akiben megfogant az ige, az csak egyedül az Isten ismeri. Csak ő tudja, hogy kiben milyen szív, kiben milyen hit, kiben milyen gyengeség és szomorúság, kiben milyen erő és kitartás lakozik. Nekünk az a feladatunk, hogy az örök élet reménységét hirdessük, és ez most már nem csak a lelkészekre vonatkozik, hanem mindannyiunkra, keresztény emberekre, akik Krisztusban bízunk, Krisztusban hiszünk, hiszen ez a mi hivatásunk. Ez az, ami vigasztalhat, ez az, ami ránk is vár, amikor megtörténik majd az új teremtés, Jézus második eljövetele után, amikor majd együtt támadunk fel, akik befejeztük földi pályafutásunkat, hogy az újjá teremtett világban örök dicsőségben legyen részünk. Hiszen ez a mi reménységünk. Ez az a reménység, amelyet Jézus Krisztus adott nekünk kereszt halálával és harmadnapi feltámadásával. Ez az a reménység, amit Pál úgy fogalmaz meg, amelyet Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért. Isten igéjét nem lehet egy adott térbeli és időbeli ponthoz kötni. Nem lehet csak ide a templomhoz, ide a szószékhez kötni. Nem lehet vasárnap 10 órához kötni. Mert ahogyan Ézsaiás próféta már több évezreddel ezelőtt megprófétálta, mert elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Isten igéje időtlen, hiszen Isten jelenléte a Biblia labjain bárhol tetten érhető. A Szentírás történetei talán időhöz vannak kötve, de a bennük szóló ige nem csak ott volt érvényes, hanem örök érvényű jelentősége a mára is vonatkozik. Átlépi az időt, és időtlenné válik. Az események megmaradnak persze a történelem pontjainak, de ott rejlik mögöttük az, ami örök, aminek nekünk szóló üzenete van. És ezt az üzenetet kell kérnünk az Istentől. Akár szomorúak vagyunk valami miatt, vagy akár öröm tölti be a szívünket. Aki ezt még nem tapasztalta meg, az nem is tudja, hogy igazán miről is beszélünk. Szép elképzelés ez, mondják sokan, de csak akkor fogják igazán megérteni, hogyha az ige útmutatássá válhat az ő életükben is. Ha át is élik a Szentlélek minket átfogó, bennünket megszólító jelenlétét. Felemelő érzés és megnyugtató, amikor valaki azzal jön hozzánk, lelkészekhez az istentisztelet után, hogy a prédikációban, mintha csak hozzá beszéltünk volna. Mintha egész héten át a háza mellett álltunk volna, és hallgattuk volna az ő életét. Ha mi nem is, de Isten ott volt akkor is, és az ige így is szól hozzánk és hozzá. De van, hogy egészen egyszerűen az otthoni kis áhítatos csendünkben, egészen egyszerűen a bibliaolvasó útmutatónk, vagy éppen bibliánkat kinyitva, az az érzésünk, mintha ezt az igét nekünk címezték volna. Ott, akkor, azban a pillanatban. Az örök Isten így akar ma is hozzánk szólni, a régi eseményeken keresztül is, a mai történésekben, olvasmányainkban is. Ezért merjünk határozottan beszélni a jelenlévő Istenről, aki szeret és törődik velünk. Már a világ teremtésekor megígérte a megváltót, a bűnbeesés története óta folyik a megváltásunk, és Isten szeretete alatt élünk. Ő felhozza napját, és esőt ad a jóknak és gonoszoknak egyaránt. Ezért merjünk pozitívan nézni a mai világunkra is, ahol annyi problémát, háborút, természeti csapást látunk. Érdemes megfigyelnünk, hogyan akarta és hogyan akarja ma is az Isten megértetni velünk a megváltás lényegét. Ésszel felfogni ezt sohasem tudjuk, mert a fejünkben nem fér bele Isten, de ő éreztetni akarja a megváltásunk lényegét. Az ókorban nem csak a zsidó nép számára, hanem a helyettes áldozat képe más vallásúak számára is fontos volt, egyszerű vallásokban is megjelent, hiszen ez volt az, amit ők ott elgondolásuk szerint megtehettek azért, hogy megszabaduljanak a bűnei következményeitől. Valamint voltak olyan vallások is, ahol így mutatták ki hálájukat. A Golgota keresztje éppen ezért válhatott érthetővé akkor az embereknek, mert ismerték a helyettes áldozat képét, gyakorlatát, ami nekik a bűnből való szabadulást hirdette. A Biblia lapjain is olvashatunk erről, hogy a zsidókból lett keresztények ezen a vonalon végigmenve érthették meg igazán Krisztus keresztjének megváltást adó érvényét. Ma is a Krisztusban hívő zsidók ezzel próbálják megértetni a zsidó hitben maradt testvéreikkel, hogy nincs szükség további áldozatra, mert Krisztus áldozata örök érvényű. A Római Birodalomban viszont a pogányok más úton jutottak el a megértésre. A rabszolgaságból csak a kívülről kezdeményezett kiváltás volt lehetséges, a rabszolga nem tudta magát kiváltani, ezért tudatosult a római korban, sokakban a bűn rabszolgaságából való kiváltásunk tényeképén keresztül a megváltottság. A pogány népek ebben éltek, és ezáltal értették meg, hogy Jézus, mint szabadító jött el közénk. A mai kor embere pedig egészen másként tekint erre. Számunkra már nem igazán érthető az áldozat képe, vagy a szabadulás képe sem, hogyha így tekintünk rá, mint rabszolgaságból szabadulás képére. Ma leginkább a Biblia talán egyik legfontosabb tanítására, tudunk fókuszálni, mert a szeretet képe és fogalma ismerős számunkra. Legelőször talán a házastársi és a baráti szeretet jelenik meg előttünk, hogyha ezt a szót kimondjuk. Aztán rájövünk, hogy az ember életében legelőször a szülői szeretet jelenik meg. Az a fajta, amit önfeláldozó szeretetnek is szokás nevezni. Hogy Isten számára milyen fontosak szeretettek vagyunk, mutatja az, hogy milyen áldozatot hozott értünk. Ha igazán felfogjuk, hogy milyen áldozatot hozott értünk, akkor kezdjük megsejteni, hogy milyen veszélyben van ma az ember. Akár gondolhatunk most erre a pandémiára is. Amikor látjuk, hogy milyen áldozatokat vállalnak, értünk akár az egészségügyben dolgozók. Az egészségügy felmérte a bennünket fenyegető veszedelmet, hiszen a betegség következtében már hivatalos adatok szerint több mint 5,5 millióan haltak meg a világon. Komolyan vesszük az óvintézkedéseket, az oltakozást, a maszkviselést, de vegyük komolyan, és ami most keresztény életünkre nézve fontos, vegyük komolyan a bűneink kérdését is, és kérjük azok bocsánatát. Visszatérve az igehirdetés elejére, vegyük észre, hogy a mindennapi életünkben is mellettünk van az Isten. A templomban és a bibliaolvasásunkban hozzánk szól, törődik velünk, hogy örök életünk legyen. Otthon a családban, amikor együtt vagyunk és örülünk valaminek, vagy amikor azért vagyunk együtt, mert veszteség ér bennünket. De akkor is, amikor egyedül vagyunk, amikor nincs különösebb dolgunk, de akkor is, amikor valami nagy dolog áll előttünk. Ott van velünk életünk minden egyes pontján. És ott van velünk akkor is, amikor rosszul döntünk, és akkor is, amikor jól döntünk. És ő most is itt van, szólít bennünket. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. De küld is bennünket, hogy ezt az örömhírt vigyük tovább. Adjuk át a szomszédoknak, adjuk át az örömködőknek, a szomorkodóknak. Adjuk tovább a jó hírt, Isten hív bennünket, hogy megértsük az ő üzenetét, az ő akaratát, hogy országának részesei legyünk. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged kegyelmed ajándékáért. Az áldozatért, amit mi sosem tudtunk volna felmutatni neked. Krisztus Urunk áldozata örökérvényű, és ingyen kapjuk. Te csak arra kérsz bennünket, hogy földi életünk adjuk át neked, és bízzuk magunkat te rád, mert szükségünk van az útmutatásodra. Kérünk téged, hogy erősítsd bennünk a hitet, erősítsd a reményt és a szeretetet. Amen.